Halas Annó. Kiskunhalas múltjának eseményei a történész szemével. Halas Annó.
Köszöntjük a kedves hallgatókat, Halas Annó történelmi magazinunk itt a 92.9-en, idén utoljára. Végső István történésszel, szervusz István.
Köszöntök én is mindenkit.
Hát igen, eltelt ez a 12 hónap, és hát december van, és hát a december akkor alapvetően ugye szerintem az emberek 99%-a már leginkább, már december elején már ugye az ünnepekre hangolódva tölti a napjait, és ehhez kapcsolódik most a témánk, ami nem más, mint ünnepkörhöz köthető étkezési szokások. Itt Kiskunhalason is, illetve hát persze magyar szokásokról lesz szó.
Igen, én azt gondolom, hogy elsősorban beszéljünk a régi időkről, tehát a mostani étkezési szokásokat nagyon áthatja az, amit a kereskedelmi televíziókban látunk, illetve különböző gyors étkezdékbe kaphatunk. Beszéljünk arról, hogy mi volt a hagyomány itt Halason is. Ugye nyilvánvaló módon a régi ember az azért sokkal inkább kötődött a természethez, ezáltal egy ilyen megszokott körforgásba élte az életét, és ezek a hagyományok mégiscsak megszabták azt, hogy mikor és mit evett, és ez szerintem sokkal egészségesebb is volt. Hiába most néhány ételre ugye azt mondjuk, hogy mennyire egészségtelen a szalonna, kolbász és a többi. Ugye azt kell tudni, hogy azért régi ember azért sokkal keményebb fizikai munkát végzett, ezért aztán szüksége is volt ezekre a kalóriákra.
Hát igen, de ugye az első talán, aki mindenkinek, vagy ami mindenkinek eszébe jut itt télen, a hűvös idő beköszöntével a disznóvágás. Jó kis magyar disznóvágás. Egyébként ez magyar szokás, ugye?
Vagy lehet ez, én mondani? Azt gondolom, hogy az ilyen szintű disznófeldolgozás az máshol nincsen. Tehát ez biztos, hogy egy ilyen kárpát-medencei szokás. Kifejezetten mondhatjuk azt, hogy magyar szokás, sőt, azt kell mondanom, hogy majdnem, hogy ilyen alföldi, dunántúli szokásról beszélünk.
Reméltem, hogy ezt mondod, hogy az alföldnek köze van hozzá.
Igen, és mert hogy már beszélgettem székely emberekkel, hogy ők például nem dolgozzák így fel a húst, és azt mondják, hogy azért, mert az alföldiek jobban értenek hozzá. Tehát, hogy ez ilyen nyilván ott is zajlik a disznóvágással kapcsolatban nagyon sok mindenféle szokás és hagyomány, de hogy ez tényleg tipikusan ilyen alföldi dolog volt. Ugye novemberben indul meg ennek a szokás, és egészen eltart mondjuk januárig. Na most itt ugye van egy érdekes időszak az, hogy ugye van egy adventi időszak, egy bőti időszak, tehát ez azért alkalmazkodni kellett. És hát ezt így is próbálták egyébként időzíteni, hogy a disznóvágást azért még a bőjt előtt el tudják indítani, a nagyon vallásos emberek azért ehhez ragaszkodtak, és hát később az ünnep idején fogyasztották el ezeket az ételeket, ugye itt hurka, kolbász, szalonna, ugye maga a disznóvágás idején nagyon finom levesek készültek, pörköltek, tehát hogy ezeknek a szokása nagyon fontos volt az akkori emberek számára, és akkor ugye jön a bőjt, és utána pedig jön a karácsony, és akkor onnantól kezdve pedig kinyílnak az éléskamrák, és hát ugye minden, amit mostában már én azt látom, hogy egy kicsit talán van most talán egy kisebb ilyen reneszánsza ennek a dolognak, hogy újra elkezdenek hagyományos ételeket enni az emberek ilyen tájt, de hát még azért nagyon sok mindennel le vagyunk maradva ilyen szempontból a hagyományainktól. Gyakorlatilag ilyen családi hagyományok maradtak fönt, és nem mondanám azt, hogy ilyen igazi, tipikus halasi hagyományok szerint étkezünk ebben az időszakban.
Na igen, hát akkor ezzel fogunk foglalkozni. Ugye természetesen azért lesz majd arról, hogy a tipikus, vagy hát tradicionális magyar karácsonyi vacsora vagy ebéd, meg hát ugye az adventi időszak, illetve az disznóvágás témájába is bele fogunk kicsit merülni, mert tényleg most van az időszak, egyrészt, másrészt, meg ha már magyar szokás, akkor a hagyományokat felemlegetjük, mindjárt folytatjuk.
Halas Annó. Kiskunhalas múltjának eseményei a történész szemével. Halas Annó.
Folytatódik a történelmi magazinunk Halas Annó itt a 92.9 végső Istvánnal, A mostani témánk az ünnepkörhöz köthető étkezési szokások, viszont mielőtt ugye elindulnánk, vagy hát ugye a karácsonyi ételekről szó essen, ugye említetted, hogy hát lehet azt mondani, hogy disznóvágás az egy ilyen alföldi találmány, vagy szokás volt, így terjedt el, viszont az étkezési szokásokról most egy átlagos hetet nézzünk, például a régi magyaroknak, régi halasi embereknek, hogy le kellett elképzelni, hogy mit ettek egy héten? Az étrendet, vagy hogy milyen ételeket ettek?
Nagyon értékes, már nagyon sokszor elmondtam, a halasi néprajz kutatás és a halasi néprajzi anyag. Így aztán tudunk például egy két világháború közti, tehát 20. század elejéről egy heti étkezést, hogy mit is ettek az emberek. Próbálom röviden elmondani, de tényleg átvesszük így most az egész hetet. Hétfőn reggelire kenyeret szalonnával, illetve sült hurkát, meg sült kolbászt ettek.
Ez volt a reggeli?
Ez volt a reggeli. Igen. Jó. Ezzel jó volt szerintem elindulni ezzel a...
Ezt bevezethetnénk itt is. Szerintem minden héten egy ilyen hasonló magyaros reggelit, igen.
Igen. Hétfőn az ebéd az paradicsomleves volt, és túros galuska. Vacsorára általában maradék, úgy mondták, hogy maradék túrót, sajtot, mézet, gyümölcsöt, sültököt, befőttet, hideg pecsenyét, vagy kolbászt. Tehát gyakorlatilag, ami megmaradt így a reggeliből, illetve az ebédből, általában azt megették, vagy amit ugye találtak a kamrába. Aztán kedden ettek kenyeret, szalonnát, töpörtyűt, ebédre száraz bableves, főtt hússal, hagymaszósszal. Szerdár szintén kenyér, szalonna, héjába sült krumpli túróval, ebédre rizskás a leves, mákos tésztával. Csütörtökön a reggeli az kenyér volt, sült szalonnával, tojással és teljes kávéval. Ebédre pirított tészta tört krumplival és kolbászkarikákkal. Pénteken a reggeli kenyér szalonnával, héjas krumpli, pecsenye zsírba mártva, ebédre tojásleves és kelt pite, szombaton kenyér szalonna, sült krumpli, libazsírra, ebédre gulyásleves és tejbe gríz. Vasárnapi reggeli az kenyér szalonna, kocsonya és kávé, ebédre pedig gerincleves, hús paradicsom szósszal és hájas pogácsa. Tehát ez volt egy átlag református embernek, egy református embertől gyűjtötték ezt, egy átlag református embernek a heti étrendje. Én azt gondolom, hogy ez nagyon jól mutatja azt, hogy most mi mennyire eltérünk már ettől.
Hát igen, mert ugye, ahogy hallottuk, minden nap volt kenyér.
Igen.
Tehát ott azért, persze abban az időszakban nem tiltották meg most sem, csak hát ugye most már mindig azt lehet hallani, hogy ezért nem jó, azért nem jó. Meg hát ugye persze sok olyan étel, amiben hát végülis energiát adott az embernek, mert hát ugye tudjuk, hogy azok az emberek nem a gép előtt ültek, mert nem asztaloknál dolgoztak.
Igen, pontosan, tehát nyilván a földművelés, az állattartás az egy nagyobb fizikai erőt kívánt, és hát itt ugye a kolbász, a hurka, a zsírok, azok nagyon fontosak voltak az akkori ember számára. De én egyébként annyi titkot hagy áruljak el, hogy mondjuk nálunk, mondjuk családon belül se nagyon térünk már, vagy még el ettől a dologtól, tehát nálunk is hagyományosan még ezek, pláne ugye nagyszüleim tekintetében, dédszüleim tekintetében, abszolút tényleg ez volt a étkezési rend, de mi magunk is a családon belül még hasonló étkezést folytatunk.
Hát egy történész vagy úgy is étkezzen, meg úgy éljen, ahogy az elején. Egyébként receptek, vagy ezek között, vagy ezek az ételek való recept, de meg is vannak?
Természetesen, ezeket összegyűjtötték a Kiskunhalasi Ételek és Borok című könyvben, ezek egyébként megtalálhatóak, illetve ugye Nagy Cirok Lászlónak a gyűjtéseit is érdemes megemlíteni, ő is összeírt ilyen ételeket, ilyen étellel kapcsolatos szokásokat.
Annyit még, mielőtt elmennénk zenélni, ugye a disznóvágás már emlegettük sokszor, majd erről is kicsit beszélgetünk. Ez a disznóvágás, az mennyire volt úgymond a kiváltságos dolog, tehát ugye, jó, persze a szegényebb emberek nem biztos, hogy meg tudták tenni.
De a szegényebb embereknek is, tehát a legszegényebb embernek is volt legalább egy disznója, amit le tudott vágni, tehát hogy ez egy ilyen, tehát nagyon mély szegénységben élő ember nem tudta ezt megoldani, ezt a dolgot. Egyébként ez meg amúgy is egy ilyen családi dolog volt, tehát itt azért több család összefogott, úgymond mentek vendégségbe egymáshoz, tehát ezáltal így a disznóvágásban keletkezett hús egyébként így vándorolt is, tehát mindenki kapott mindenkitől valamennyi kolbászt, szalonnát, hurkát, disznósajtot, tehát hogy ez abszolút egy ilyen családi összetartó erő is volt. Nálunk is egyébként régebben, még 80-as, 90-es években ez nagyon fontos családi rendezvény is volt, egy családi találkozás, tehát akkor nagyon sokan a családból, akik mondjuk már nem is Halason éltek, azok mondjuk eljöttek ilyenkor, és meglátogattak minket.
Hát ezért volt ugye minden reggel kenyér meg kolbász, vagy hát minden héten. Nos, akkor mindjárt folytatjuk így az ételekről, a hagyományok vagy hagyományos ételekről a beszélgetést.
Halas Annó. Kiskun Halas múltjának eseményei a történész szemével. Halas Annó.
Folytatódik Halas Annó történelmi magazinunk, és hát az ünnepkörhöz kapcsolódva kivételesen most hát nem a régebbi szokásokról lesz szó, illetve szokásokról is, viszont az étkezési szokások, meg hagyományos ünnepkörhöz kapcsolódó ételekről. Végső István történésszel a stúdióban. Egy kicsit a disznóvágás témájába belemerülhetünk még?
Természetesen.
Tehát azért ugye a disznóvágás az egy, hát ez egy jellegzetes, tényleg ilyen őszi, késő-őszi, téli népszokás volt, és ugye ahogy az előző blogban is meséltél, hogy ugye ez ilyen családi, meg baráti, összejárós dolog volt, ez a disznó sajtról lehet tudni valamit, ebből a könyvből lehet valamit tudni, hogy ez hogyan alakult, vagy hogyan találták ki, vagy a hurkát, vagy a kolbászt, ez hogyan
sikerült? Igen, hát a gasztronómiáról beszéljünk akkor, vagy ezeknek a kialakulására. Én azt gondolom, hogy nagyon fontos volt az, hogy bár hagyományosan arról beszélünk, hogy Magyarországon, pláne az Alföldön ilyen színmagyar települések voltak, de nem teljesen voltak ezek azért annyira színmagyarok. A 18. században ugyanis megjelenik a svábság, a németek, és ők rengetegféle hagyományt hoznak be. Itt akár a disznófeldolgozással kapcsolatban, akár mondjuk a májas ételek, azok kifejezetten úgy tűnik, hogy egyébként a németekhez köthetőek. Én már hallottam olyat is, aki arról beszélt, hogy a halasi savanyú máj is gyakorlatilag a németekhez köthető, de az ilyen májas hurkák, a különböző olyan ételek, mint például a disznósajt is, elsősorban az ideérkező svábokhoz köthetőek, de ennyire mély gasztronómiai kutatások szerintem még nincsenek, nem nagyon publikálták ezeket, de egyértelmű, hogy hatottak ránk ezek. Emellett vegyük azt, hogy tehát disznóvágás nyilván mindenhol van Európában, csak nem biztos, hogy ilyen szinten van elterjedve. Tehát valószínűleg hatottak ránk a fűszerezésben más dolgok is. Tehát most csak azt veszük, hogy mondjuk a kolbászban azért mégiscsak van mondjuk paprika, az mondjuk hát nem egy ősi dolog, hanem azt ugye Amerikából kaptuk. Legalábbis ezt a nagyon hagyományos tört paprika, mert másfajta apró paprika egyébként volt Ázsiában is. De nyilván hatottak ránk a különböző kultúrák. Tehát ez mind akár Olaszországból, a délszláv vidékről, Lengyelországból, román területről is. Nyilván a különböző fűszerezések, az, hogy mi íz lett az embernek. Ha most azt vesszük, hogy például a különböző ilyen sült húsokhoz nagyon-nagyon el van terjedve, illetve el volt terjedve, és ez még mondjuk a lakodalmas szokásoknál is egy nagyon fontos rész, a paradicsomszósz. Na most a paradicsomszósz is csak úgy jöhetett be, hogy először fel kellett fedezni Amerikát, és onnan jött be hozzánk. Nem voltak elterjedve, mondjuk beszéljük egy kicsit az italokról is, ugye mondjuk a különböző sörökből is itt a Kiskunságban leírják, hogy például a kukoricából készült sört szerették az emberek. Tehát, hogy az is egy máshonnan hozott szokás gyakorlatilag, de ezek beépültek a hagyományba. Ezért életképes, és ezért nagyon fontos egyébként, hogy most, hogyha beszélünk még a néptáncról is. Tehát, hogy a magyar néptánc az nem magában alakult ki, és lett egy magyar tánc, hanem nagyon sokféle táncot be tudott magába integrálni. Tehát ezért van az, hogy például középkori, francia, palotai táncok mozdulata is megtalálhatóak mondjuk a magyar néptáncban. Ez ugyanúgy igaz a gasztronómiai kultúránkra is. Nem beszéltünk még róla, de hát ott van például a kocsonya, ez a ilyen dermesztése gyakorlatilag az ételnek. Én azt gondolom, hogy valószínűleg ez se teljesen magyar szokás, ezt is valahonnan kapjuk. De beszéltünk akár a kürtös kalácsról is, amit most amennyire tudom, annyira vezették vissza, hogy valószínűleg ilyen csemorva területeken találták ezt ki. A palacsintasütést román területen, Havasalföldön odáig tudták visszavezetni, hogy onnan jött ez a szokás. Tehát a fűszerezés, a különböző ételeknek az elkészítése, és mondjuk továbbfejlesztése a mi ízlésünknek megfelelően, én azt gondolom, ez mutatja azt, hogy a magyar kultúra és a magyar hagyomány mennyire nagy integráló erővel bír, és mennyire életképes. Tehát, hogy mi nem vették el egymástól a népek ezeket a szokásokat, egyszerűen beintegrálták, és saját hagyományjá tették, és ez nagyon szép, és ettől életképesek, és ettől fontos az, hogy ezekről beszéljünk. Itt a halasi savanyú máj egy nagyon érdekes, de annak a hagyományát igazából nem tudjuk szerintem még mindig kibogozni. Én most hallottam egy ilyen elméletet, pont azért, mert máj, hogy ezt is a sváboktól kaphattuk. Én viszont beszéltem olyanokkal, akik foglalkoznak a sváb kultúrával, ő számukra meg nem tiszta, hogy ez vajon melyik sváb ételből eredeztethető.
Nos, hát akkor ismét elmegyünk zenén, és az utolsó néhány percben majd ebből a könyvből szemezgetünk, hiszen nagyon érdekes, különleges ételek vannak benne felsorolva, és erről is lesz szó.
Halas Annó. Kiskunhalas múltjának eseményei a történész szemével. Halas Annó.
Halas Annó történelmi magazinunk utolsó néhány percében vagyunk, és hát utolsó adás idén, tehát jövőre folytatódik természetesen, hiszen Kiskunhalas történelmi rengeteg érdekességet tartalmaz még, hála Istennek, Végső István történésszel, és hát egy különleges téma, hiszen most nem szokásokról lesz szó, valamilyen részben szokásokról, de étkezési szokásokról lesz szó, és akkor a karácsonyig eljutottunk. A karácsonyi ételekről néhány gondolatban, vagy akkor ezt beszéljük meg, hogy te is azt gondolod, meg én is, a karácsonyi, vagy a tradicionális karácsonyi ételek, ugye a halászlé, kezdjük ezzel, az volt az első, aztán töltött káposzta, mákos guba, tehát ez a tradicionális, én legalábbis én így tudom, meg így emlékszek rá.
Igen, igen, hát nálunk mai napig ez a ételeknek a rendje, karácsonykor természetesen. Ugye a halászlé az egyrészt egy kicsit még talán ilyen módon ugye belelóg a bőti időszakba, egyrészt ezt is jelképezi a hal, ugye magának a kereszténységnek a jelképe, tehát ilyen módon is összeköthető maga az ünnepkör az egyházzal, illetve az étkezési szokásokkal. A töltött káposzta ugye nyilván adja magát a disznóvágások idejéből megmaradt húsokból, illetve hát a mákos gubát egyébként meg úgy szokták mondani, hogy egy tipikusan ilyen református étel, bár én úgy tudom, hogy az pedig tót vagy szlovák területről hozták be, de kifejezetten a reformátusok étrendjébe tartozik. A katolikusoknál is nagy népszerűsége volt természetesen a mákos gubának, de ott már inkább ezek a különböző diós mákos kalácsok, vagy esetleg a beigli dívott igazából, az volt igazából a divatban, vagy a hagyományban. És a mákos guba az, ami úgy megkülönböztette a katolikus asztalt a református asztaltól.
Így a műsor előtt, vagy hát az utolsó blokk előtt beszélgettünk, hogy még a beiglit azt mondtad, hogy az így betüremkedett. Ez nem volt része a tradicionális?
Nem, abszolút, hát ez ugye német területről jön be. Hát most, hogyha beszélhetnénk, még nagyon sok mindent kaptunk német területről, akár itt a szaloncukorról, hogyha beszélünk magáról a fenyőfa vagy karácsonyfa állításról, ezek mind Németországból érkeznek, de hát akár most mondhatnám, most egy kicsit elugorva ettől az ünnepkörtől, hát még maga a húsvéti nyúl is ugye német területről érkezik be hozzá. Nagyon sok mindent kapunk a németektől, hát ugye erről már beszéltünk az étkezési szokásokban is, hogy mi mindent vettünk át, és valószínűleg vettünk át a sváboktól, a németektől. Úgyhogy hát ez egy nagyon fontos dolog lenne, én azt gondolom, hogy minden magyar vagy halasi asztalon, vagy alföldi asztalon újra ezek lennének láthatók, és nem mások. Én nagyon sok emberrel beszélek, nem mindenhol ezek a hagyományos ételek sajnos most már, de eleinek ezek voltak a hagyományos ételeik, és hát ugye beszéltünk már ugye valamennyit a savanyú májról, egy keveset azért még mindig szerintem érdemes visszatérni rá, hogy ez egy ilyen nagyjából egy ilyen, én amikor elkezdtem ezzel foglalkozni, legalább 10 féle receptet sikerült akkor összegyűjteni, mindenki egy kicsit másképp csinálja. Ugye ilyen valaki ilyen pörkölt alapúnak gondolja. A legfontosabb az, hogy nyilván van benne krumpli, hagyma és máj, és valamennyi hús vagy belsőség, és így áll össze egy ilyen tökéletes halasi savanyú máj, ami hát mondom se kell, hogy mondjuk a nem halasiak számára, akik nem ismerik, de hát sajnos most már egyre többször tapasztalom, a halasiak se, sőt, középkorúak, sők, idősebbek sem ismerik gyakorlatilag ezt az ételt. Ugye megrémülnek ettől, hogy mitől savanyú. Na most én ezt ilyenkor úgy szoktam magyarázni, hogy ez is egy nagyon olyan étel, ami egyébként még akár ilyen nemzetközi sikert is arathatna, hogyha egy kicsit jobban tudnánk ennek marketinget adni, sőt átneveznék mondjuk egyszerűen csak halasi májra, mert hogy ez gyakorlatilag, hogyha belegondolunk, ha jól van elkészítve egy halasi savanyú máj, az hát lehet, nem sűrű használják, de lehet akár még csípős is, tehát hogyha úgy ízesítjük, de hát gyakorlatilag ugye édes is, és savanyú is. Na most ez az édes savanyú, ezzel pedig hát ugye világsikert arattak a kínai éttermek. És hát itt a savanyú májnak is lehetett volna akár egy ilyen lehetősége. Szerintem a név egy kicsit elborzasztja azokat, akik nem értik elsőre, hogy mitől savanyú valami.
Hát igen, mert igazából, ha belegondolunk, tehát a savanyú vagy a savanyítás az is egy kicsit ilyen magyaros.
Igen, abszolút.
Magyaros
abszolút.
Szokás.
A tartósítás, igen. Hát nyilván máshonnan is vettünk át különböző szokásokat, de nagyon fontos tradíciója a magyar gasztronómiának a tartósítás és a savanyítás.
A savanyú máj, illetve a savanyú leves, én ezt is hallottam már. Igen. Az is, ami a disznóvágáshoz kapcsolódik. Nos, hát akkor ennyi fért a mai adásba. Köszönöm Végső Istvánnak, hogy itt voltál, és akkor a régi ételekről, a hagyományokról volt szó. És akkor januárban ismét találkozunk, várunk mindenkit akkor is, és hát a hangalbumban pedig hallgassák meg a régebbi adásainkat, és bármilyen témával kereshetnek nyugodtan, hogy miről legyen szó, István miről meséljen, nagyon várjuk a kéréseket. Köszönöm István!
Köszönöm én is a lehetőséget!